Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk elé dicsérettel, magasztalással és hálaadással. Köszönjük, atyám, hogy ma egybe gyülekezhettünk a te szent fiad nevében, hogy dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk téged, és magunkhoz vegyük a szellemi táplálékot. Hálakat adunk, atyám, hogy te táplálsz bennünket hozzánk élő eledellel. Mert nekünk adtad a csodálatos igédet, amely sziklazó kalapács, két élő fegyver, világító szövétnek és szellemi kenyér. Hálakat adunk, hogy hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és a sötétségnek minden erején, és semmi nem állhat nékünk. Ellenállunk, ördög, és kitartjuk a Szentvér bőséggel. És hálákat adunk, hogy a Szentvér védőburkában járhatunk, kelhetünk minden napon a Jézus nevében. Köszönjük neked a te kegyelmedet, amely naponta megújul felettünk, és munkálja a helyreállításokat, a megoldásokat, a győzelmeket, mert az Úr Jézus győztes neve nekünk adatott, és mi királyokként uralkodunk ebben az életben. És köszönjük, atyám, hogy megtanítottad velünk azt, hogy milyen fontos szerepet tölt be az életünkben a megvallás. Amikor az igét megvalljuk, akkor az ellenséget térdre kényszerítjük azzal. És hálákat adunk, atyám, hogy veled együtt járhatunk, és te megtartasz bennünket a keskeny ösvényen, hogy senki ne tudjon eltérülni ettől a szent vonaltól. Hatalmat veszünk Jézus nevében, az életetek felett, a családotok felett, a szolgálatotok felett, és kiárasztjuk a szent tüzet, kiárasztjuk a tűzkenetet a Jézus nevében, a településünkön. Kiárasztjuk a szolgálati helyeinken, ki merre szolgál. És hisszük, atyám, hogy ezek a hatalmas hullámok folyamatosan megtisztítják az utunkat a gonosz erőktől, a csapdáktól, az ellenség seregétől a Jézus nevében. És megvalljuk, hogy mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük, atyám, hogy ilyen szép számmal összejöhettünk ma, és megáldjuk ezt a helyet, hogy az Úr Jézus szolgálata számára helyet kaptunk itt Laliéknál, és ez egy magvetés a részletekről, és a mag tudja a dolgát, hogy ki kell, növekszik, és termést hoz bőséggel. Magasztaljuk az Úr nevét! Szeretettel köszöntünk benneteket! A bibliai hit sorozatunk 10. részéhez érkeztünk el, és a mai tanítás címe igei megvallás. Valójában a múlt heti tanítás 4. pontját részletezzük alaposabban. Még előjáróban szükség azt is tisztázni, hogy mi a megvallás és mi a bizonyság. Néha összekeverik a keresztények. Megvallás az, amikor az igét imádkozzuk. Amikor elővesszük a imakönyveket, és imádkozzuk, vagy elővesszük a Bibliát, és egy igét kiemelünk, és azt imádkozzuk. Ez az igei megvallás. A bizonyság pedig az, amikor Jézus, meg a Szent Szellem csodálatos munkájáról számolunk be a hallgatóságnak, vagy a gyülekezet előtt, vagy személy szerint valakinek. És ezzel egyrészt magasztaljuk Isten munkáját, benne van a hála is, és a hallgatóság szíve pedig felbozdul. Úgyhogy őnek is sikerült valamiből meggyógyulni, vagy valamilyen áttörés jött az életében, akkor nekem is lehet. És Isten elvárja ezt tőlünk. A zsidó levélben van erre egy ige, és hát a pesti újság is tele van bizonyságokkal. Ságvári újság hátulja is valamikor tele volt bizonyságokkal, de most elapadt egy ideje, de hiszük, hogy megint előjönnek a csodák, természet feletti megnyilvánulások.
Zsidók 12.1. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért.
A bizonyság fellege azt jelenti, hogy nagyon sok. Tehát az Úr dicsőséges munkájáról nagyon sokat tettek bizonyságot. És így hitébredt a hallgatóság szívében.
Zsidó 13.15. Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.
Amen.
Amen.
Ez teli találat. Tehát erről szól a bizonyság. Tele van háladással. És másoknak felgerjed a hite. Azáltal, hogy hallanak bizonyságot. Tüzet kap. Tüzet fog. Akkor kezdjük el a mai tanítást. Tehát a tizedik rész igei megvallás. És az első pont a hit igéje. A hit igéje. Az első igénk a római levél 10. fejezet 10. verse, és a békés dalos fordításból származik.
A szívbéli hit ugyanis megigazulásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál.
Amen. Már tanulmányoztuk azt, hogyan lehet szívvel hinni. Most a római levél 10. fejezet 10. vers 2. felét fogjuk megvizsgálni, vagyis azt, hogy szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. A mi Bibliánk így szól. A szöveg üdvösséget mond, de ez nem csak az üdvösségre vonatkozik, hanem minden másra is, ami Istentől jön. Mivel Istentől mindent ugyanolyan módon kaphatunk, hit által. Mindig szívvel hisz az ember, és szájával teszi a megvallást. Szívvel hiszünk, amikor gyógyulásról van szó, és szájjal teszünk vallást róla. Szívvel hiszünk, amikor Szent Szellem keresztségről van szó, és szájjal tesszük a megvallást. Bármit is kérsz Istentől, ezen a módon kell elfogadnod azt. Hiszed és megvallod. Ez a két feltétel van. A Márk 11.23 ugyanezt a gondolatot tartalmazza.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Az a rész, amelyik azt mondja, hogy a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, ez a szívbéli hit, és nem a fejhit. Amikor Hégen elmélkedett ezen az igén, a Szent Szellem felhívta a figyelmét arra, hogy Jézus ebben a szövegrészben a hitet egyszer említi, a kimondást viszont háromszor. Aztán az Úr Jézus is beszélt neki erről. Háromszor annyit kell prédikálnod a kimondásról, mint a hitről. Az emberek a megvallásnak nem a hit részét tévesztik el, hanem a kimondást. Ahhoz, hogy eredményt érhess el, ki kell mondanod a száddal, amit hiszel. A Biblia nem tanítja azt, hogy ha csak hiszel a szívedben, akkor Isten válaszol a kérésedre. Nem elég az, ha csak az egyik feltételt teljesíted, és a szívedben hiszel, akkor kaphatsz valamit. A Biblia arra tanít, hogy ha hiszel a szíveddel, és kimondod a száddal, akkor kapod meg azt, amit kívánsz. Figyeljétek meg, mit ír a Róma 10.8.
De mit mond? Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
Amen. Amen. Tehát a hit beszéde, az nem más, mint az ige. Jeremiásban meg van írva, hogy az ige a szánkba adatott. És nekünk az igét kell szólnunk, nem a problémákat, nem a körülményeket kell szajkózni. Vedd észre, hogy a hit igéjének a szádban is éppen úgy benne kell lennie, mint a szívedben ahhoz, hogy működésbe jöjjön az imád. Ha csak a szívedben van az ige, akkor nem hoz eredményt. De ha a szívedben és a szádban egyaránt benne van, akkor hála Istennek működni fog. Ebben az üzenetben tehát a helyes gondolkodásmódot, a helyes hitet és a helyes megvallást is tárgyaljuk. Ha a gondolkodásod helyes, a hited is helyes lesz. A helyes gondolkodás alatt azt értjük, hogy igei módon gondolkodunk. Ha a hited helyes, a megvallásod is helyessé válik. De ha e három közül bármelyik rossz, a másik kettőt is elrontja. Isten az ő igéjét azért adta, hogy a gondolkodásunkat kiigazítsa. És ha mi Isten igéjével összhangban gondolkodunk, akkor a hitünk helyessé válik. Amikor helyesen hiszünk, akkor az, amit a szánkkal kimondunk, szintén helyes lesz, és meghozza a gyümölcsét. Második pont. A megvallás két oldala. Sajnos kevés keresztény ismerte fel, és értette meg, hogy milyen fontos helyet foglal el a megvallás az életében. Sajnálatos tény, hogy a megvallás szó hallatán az emberek nagy része bűnvallásra, gyengeségre és a kudarcok megvallására gondol. Ez a megvallás negatív oldala, de a megvallásnak van pozitív oldala is, és a Biblia többet tanít erről, mint a negatív megvallásról. A szótár szerint a megvallás azt jelenti, beismerni, bevallani valamit, hitet vallani. A megvallást tehát a szótár a hibák beismerésének és a hit felvállalásának egyaránt értelmezi. Ha a megvallásnak csak a negatív oldalát gyakorolnánk, és állandóan a hibáinkat, kudarcainkat vallanánk meg, a megvallásunk csak ebből állna, akkor a keresztény mi voltunkban egyre fél oldalasabbá torzulnánk. A szellemünkbe gyengeség, bűn és kudarc érzés épülne be. A pozitív megvallás tulajdonképpen három dolog. 1. Megerősítése valaminek, amit hiszünk. 2. Bizonyságtevés valamiről, amit megismertünk. 3. Tanúskodás egy olyan igazság mellett, amely a sajátunká lett. A te megvallásod tehát megerősítés, bizonyságtevés és tanúskodás is egyszerre. Megerősítése annak, amit hiszel, bizonyságtevés arról, amit megismertél, és tanúskodás amellett, ami a tiéd lett. Ezen a területen a legfőbb problémát az okozza, ha nem tudjuk, mit kell megvallanunk. Megvallást 5 dologgal kapcsolatban tehetünk. 1. Amit Isten Krisztusban tett értünk a megváltás nagy művében. 2. Amit Isten az ige és a Szent Szellem által adott nekünk az újjászületésben, és a Szent Szellemmel való betöltekezésben. 3. Amivé az Atya számára lettünk Krisztus Jézusban. 4. Amit Jézus most tesz értünk az Atya jobbján, ahol ő örökké él és közben jár érettünk. És az 5. Amit Isten tehet általunk, vagy amit az ő igéje tesz a mi ajkaink által. És ide zárójelbe beírtam a jelenések 12.11-et, mert az arról szól, hogy két dolog által vagyunk győztesek, a bárány vére által, és a bizonyságtételünk beszéde által. És a bizonyságtételünkben pedig az igét valljuk meg. Tehát amikor bizonyságot teszünk, akkor megvalljuk, hogy Isten igéje mit mond az én helyzetemre. És ez a kettő hozza a győzelmet. A bárányvére és az igének a megvallása. Az emberek gyakran megkérdezik, hogyan kell tanulmányozni a Bibliát. Elsőként azt lehet ajánlani, hogy olvassák át az Új Szövetséget, elsősorban az apostoli leveleket, amelyek a globális egyháznak íródtak, és húzzák alá, vagy írják ki azokat az igeverseket, amelyekben az ő benne, a Krisztusban, aki által, akiben kifejezések találhatóak. Nekünk nagyon egyszerű dolgunk van, mert a sárga imakönyvben ez szépen ki van gyűjtve. Csak elő kell venni, és onnan lehet imádkozni. Vagy az igét megrágni, az igén elmélkedni, emészteni az igét. A tehénke példáját szokták hozni erre, tanításban ezt hallottam. Ugye réten megeszi a füvet, aztán utána visszakérődzi, hogy újból megrágja. Tehát nekünk is az igét újból és újból meg kell rágni. Időzni kell rajta. Elmélkedni kell rajta. Mostanában több helyen találkozom ezzel, hogy elmélkedni az igén. Akár a Koplentben, vagy a Hégenben, vagy bárhol máshol. Tehát önmagában, ha az igét elolvassuk, csak úgy átfutunk rajta, az nem ad annyit, mint amikor elmélkedünk rajta. Forgatjuk a szívünkben és az elménkben. Időzünk rajta. Megvizsgáljuk előről, hátulról, jobbról, balról, föntről, lentről, és ilyenkor tud adni hozzá Isten kijelentést. Miután megtaláltad ezeket az igéket, az akiben, ő benne igéket, kezd el megvallani általuk, hogy ki vagy te, és mivel rendelkezel. Ha ezt megteszed, biztosíthatlak arról, hogy nem telik el hosszú idő, és egészen meg fog változni az életed. Harmadik pont, igei példák. Az A pont, új teremtés. Olvassuk el a 2 Korintus 5.17-et. Ebben benne van például az a szó, hogy Krisztusban, amit ugye javasol ez a tanítás, hogy kigyűjtsünk. Tehát 2 Korintus 5.17.
Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.
Amen. Milyen csodálatos dolog, hogy ezt az igazságot taníthatja és megvalhatja a globális egyház. Felekezetektől függetlenül értendő ez. Nem bűnbocsánatot nyert bűnösök, szegények, gyengék, labilis ingadozók és vétkezők vagyunk. Mi új teremtmények vagyunk, akiket Isten újjá teremtett Krisztus által. Efézus 2.10.
Mert az ő alkotása vagyunk, újra teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Amen. Amen. Az új teremtés Isten életével, Isten természetével és Isten képességeivel rendelkezik a szellemében. Igen, azt mondta, ez az ige. Mindig az egyik kedvencem volt, és úgy hiszem, fontos szerepet játszott abban, hogy fölkeltem a betegágyról, és hogy elmondhatom mindenkinek, új teremtés vagyok Krisztus Jézusban. Fiatal baptista fióként sohasem voltak olyan problémái, mint a legtöbb embernek. Egyszerűen azért, mert mindig készséges volt mindenkinek megvallást tenni arról, hogy ő új teremtés. Mindenkinek elmondta, hogy én új teremtés vagyok. Minél többször megvallod ezt, annál valóságosabbá válik a számodra az új teremtés, aki és ami te már vagy. Igen, fiatal korában prédikált börtönben, utcán és szolgáltott gyülekezetben is. Egyik este a városban a gyülekezetéhez tartozó srác odalépett hozzá, és elmondta, hogy ő nem született újjá, csak csatlakozott a gyülekezethez. Csatlakozni egy felekezethez, vagy újjászületni, az nem ugyanazt jelenti. Csatlakozni egy gyülekezethez, az még nem jelenti azt, hogy megvan a mennyei útlevele. A srác barátnőjének az unoka nővére vendégségbe jött, de aznap estére nem találtak számára partnert. Ezért azzal a kéréssel fordult Hagenhez, hogy beszélgessen vele egy kicsit, és körülbelül fél órára tervezték ezt. A fiú, mivel ismerte Hagent, hogy ő újjá van születve, megígérte neki, hogy nem fognak sem inni, sem táncolni, sem cigarettázni. Miután bemutatták Hagent a lánynak, alig néhány perc telt el, és már is dohányozni hívta őt ez a lány. Azt válaszolta Hagen, hogy nem dohányzok. Ez egyéni hozzáállás kérdése. Tehát senkinek ne okozom bűntudatot ez a dolog. A lány nagy szemeket mereztett rá, és megkérdezte, hogy miért nem dohányzol? Azért, mert új teremtés vagyok, felelte Hagen. És ebből a válaszból indult el az evangelizáció a lány felé. Mert a lány visszakérdezett, hogy érted azt, hogy új teremtés vagy? És Hagen folytatta. A 2 Korintus 5.17-ben azt mondja az ige, valaki Krisztusban van, új teremtés az. Régebben engem is érdekeltek azok a dolgok, amik most benneteket, de új teremtés lettem Krisztusban, válaszolta Hagen. Amíg szólt a zene, Hagen prédikált a lánynak, aki végül hitre jutott, és könyszökött a szemébe. Isten megérintette a szívét. Amikor prédikálják az evangéliumot, hit ébred a szívekben, és az vezet majd üdvösségre. Tehát ez egy lépcső az üdvösség felé. Amikor vége lett a zenének, a másik kettő látta ezt, és rögtön haza akarták vinni a lányt. Hagent nem érdekelte, hol van, utcán, otthon vagy az iskolában, mindenkinek elmondta, hogy ő új teremtés Krisztus Jézusban. Hogyha ezt következetesen megvalljuk, az nagy változást fog hozni mindannyiunk életében. Hagent nem kísértették a világ dolgai, mivel állandóan megvallotta, új teremtés vagyok Krisztusban. Ezen ige alapján mi is tegyünk egy megvallást. Közösen.
Én
új teremtés vagyok Krisztusban.
Új teremtés vagyok Krisztusban.
Rendelkezem Isten természetével,
Isten természetével
és képességeivel.
És képességeivel.
Amen.
Amen.
A B pont, megváltásunk. Efézus 1-ben a 7-es 8-as verset olvassuk.
Akiben van a mi megváltásunk az ő vére által, a bűnöknek eltörlése az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel.
Amen. Hála Istennek, hogy nem csak próbáljuk megszerezni a megváltást, nem majd meg lesz nekünk, hanem megvan most, jelen időben. A megváltás jogi oldala a kereszten történt, a gyakorlati oldala az újjászületéskor történt meg a birtokba vétellel. Tehát ezt tisztán kell látni, hogy a megváltás minden emberért megtörtént a kereszten, de onnantól birtokoljuk, amikor befogadtuk Jézust a szívünkbe. Akkor vettük át. Ez olyan, mint a spájzban ott van egy finom befőtt, ha egész tél végéig nézegeted, hogy milyen finom lehet, akkor az még nem a tiéd. Nem kerül a pociba. De amikor úgy gondolod, hogy most már itt a tél vége, most már jó lenne megízlelni, hogy milyen az a finom befőtt, akkor birtokba veszed. A megváltás azt jelenti, a sátán uralma megtört, és elvesztette a hatalmát az életed felett, abban a pillanatban, amikor új teremtés lettél. Jézus uralma pedig elkezdődött abban a pillanatban, amikor újjászülettél. Ezt hívtuk a múltkori tanításban rendszerváltásnak. Egy politikai szó, de szimbolikusan ide is alkalmazható. Azt mondja az ige, hogy akiben van a mi megváltásunk. Miből és kitől vagyunk mi megváltva? Az emberek általában azt mondják, hála Istennek, meg vagyok váltva a bűntől. Én, ha visszagondolok a gyermekkoromra, meg a hittanús évekre, én bennem ez ragadt meg, hogy az emberek valamilyen szinten annyit tudnak ebből, hogy meg vannak váltva a bűntől. De nem tudják, hogy a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi haláltól is ugye megváltást nyertek. Az igaz, hogy meg vagyunk váltva a bűntől, de ez távolról sem ennyi. Sokkal többet jelent. Galata 3.13-at olvassuk.
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tiltetvén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ.
Amen. Amen. Meg vagyunk váltva a törvény átkától is. Halleluja.
Halleluja.
És mi is a törvény átka? Hát az 5 Mózes 28-ban a 15-ös verstől otthon tanulmányozhatod. A törvényszeg is átka, vagy büntetése három dologban jelentkezik. Szegénység, betegség és szellemi halál. Hála Istennek, Jézus megváltott a szegénység átkától, a betegség átkától, és megváltott a halál átkától is. A szellemi haláltól az újjászületéskor, a fizikai haláltól pedig akkor, amikor Jézus újra eljön. És ezt a pillanatot mi elragadtatásnak nevezzük. Hát akkor megdicsőült testet kapunk, és az nem lesz támadható. Nem lesz beteg a megdicsőült test. Nem kell félnünk a második haláltól, mert az a szellemi halottakra vár, amikor a pokol a tüzes tóba vetetik. Tegyünk megvallást a Galata ige alapján. Én?
Én.
Háromszoros megváltást nyertem.
Háromszoros megváltást nyertem.
Krisztusban.
Krisztusban.
És igazzá tétettem.
És igazzá tétettem.
A Szent Vér által.
A Szent Vér által.
Halleluja.
Halleluja.
A C pont. Királyokként uralkodni. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten teremtette a világot és annak teljességét. Amikor mindent létrehozott, megalkotta az embert, Ádámot, és így szólt hozzá. Ádám, uralmat adok neked mindezek felett. A Biblia úgy írja, hogy Isten a kezeinek a munkái felett adott uralmat. Isten mindent az ő teremtménye Ádám számára teremtett. Hatalmat adott neki az 1000 hegyeken levő jószágon, az ezüstön és aranyon, a világon és annak teljességén. Más szavakkal, Ádám volt ennek a világnak az istene. Két igét felírhattuk, otthon megnézhetitek. A Zsoltár 40-ben a 10-et. Ez írja azt, hogy ugye a ezernyi hegyeken levő jószág. És az Aggeus 2.8-as. Évi tanításában ezzel már találkozhattatok korábban. Itt pedig az ezüst és az arany. Igen. Tehát azok a természeti kincsek, amit Isten teremtett, azt az embernek adta. Meg az élőlényeket. Tehát legyen elemózsi. Kérdezheted, akkor hogyan jött be a földre az ördög és az egész bandája, hogyha Isten az embernek adta a földet? Hát ez úgy történhetett meg, hogy Ádám árulást követett el. Kiárusított az ördögnek mindent, és így a sátán lett egy időre ennek a világnak az istene. 2 Korintus 4.4 írja.
Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.
Amen. Amen. Azért hangsúlyoztam ki, hogy egy időre, mert ez egy bérleti jogviszony, és nem határozatlan időre szól. Úgyhogy le fog járni. De Jézus, a második Ádám azért jött, hogy megváltson minket a sátán kezéből. Most jön a Róma 5.17.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.
Amen. Amen. Tehát megigazultak vagyunk, és itt a földön uralkodhatunk. Az életben azt jelenti, hogy itt a földön uralkodhatunk. A győztes Jézus neve által, ami nekünk adatott. Magyarázó fordítás pedig így fogalmaz.
Ők úgy fognak uralkodni Jézus Krisztus által ebben az életben, akár a királyok.
Amen. Ezek szerint királyként kell uralkodnunk ebben az életben. A körülmények nem uralhatnak téged. Neked kell uralkodnod azokon. A szegénység nem uralkodhat fölötted. Neked kell uralkodnod a szegénység fölött. A betegség, gyengeség, érzelmi válság sem uralkodhat fölötted. Neked kell uralkodnod és győznöd a fölött. Uralkodj ebben az életben, mint egy király. Jézus Krisztus által, akiben van a mi megváltásunk. Megvallás a római levél alapján. Jézus győztes neve.
Jézus győztes neve.
Nekem adatott.
Nekem adatott.
És ezáltal. Királyokként uralkodok.
Királyokként uralkodok.
Már ebben az életben.
Már ebben az életben.
Krisztus által.
Krisztus által.
Amen. Tehát ezek mind igei megvallások, amiket most teszünk a alpontok végén. D. pont, örökös társak. Galata 3.29 ige segíteni fog mindannyiunknak.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és örökösök az ígéret szerint.
Amen. A Galata 4.7, amit felírhattok, azt mondja, hogy Istennek örökösei vagyunk Krisztus által. És olvassuk el most a Galata 3.7-et.
Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
Amen. Amen. És az egyszerű fordításból pedig a Galata 3.14-et hallgassuk meg.
Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidókon kívüli népekre is érvényes.
Amen.
Amen.
A mi Bibliánk úgy írja, hogy a pogányokra is kiterjed. Tévhit az, hogy az áldás csak a zsidókra vonatkozik. Vannak ilyen téves tanítások, hogy a gyógyulás, a gyarapodás az nem a miénk, azok a zsidóké. De egy picit mélyedjünk el ennek a történetében. A zsidó szó egyszerűen a Júda név származéka. Az izraelitákat soha nem hívták zsidóknak, csak miután szakadás történt a törzsek között. Júdának nem volt nagyobb anyagi áldása, mint Izrael bármely más törzsének. Ők az áldást apjuktól, Jákobtól örökölték. Jákob az ő apjától Izsáktól nyerte, Izsák pedig az ő apjától Ábrahámtól, tehát itt nem zsidók áldásáról, ígéretéről van szó. Ez nem egy zsidó áldás, nem Júda vagy Izrael áldása, és nem is Izsák áldása, hanem Ábrahám áldása. És hálát adunk Istennek azért, hogy Ábrahám áldása a miénk. Egy picit belenéztem ebbe a bibliai panorámába, hogy hogy is történt ez. A 7. táblázat nagyon szépen mutatja, hogy a 12 törzs egyszer ketté vált. 10 törzs fellázadt, az Izrael csapatával ment, az a zöld vonal, ami ott alul el is tűnik. Igen. Elkerültek asszíriai fogságba, és igazából az a 10 törzsről nincs tovább hír, információ. Lázadásnak ilyen következményei vannak. Kisiklás. 2 törzs maradt meg a helyes úton, Júda és Benjamin. És a piros vonal folytatódik, és ezen a vonalon született meg az Úr Jézus. Ez Krisztus előtt körülbelül 950 környékén volt ez a szakadás, kettéválás. Ez csak úgy érdekességképpen én is utána néztem, hogy hogyan is voltak ezek a dolgok. Amikor Hégen megértette azt, hogy Ábrahám áldása miénk, annyira izgatott lett, hogy kiugrott az ágyból éjszaka és körbeszaladt a szobában. A torokban van munka, igen, Szent Szellem munkája, ugye? Köszönjük az Úrnak, áradj kenet a Jézus nevében. Tudjátok, sokunkat izgat Isten igéje, amitől fel lehet annyira buzdulni, hogy nem tudunk csendben maradni. nagyon sajnálom az olyan embereket, akiket az apró cseprő problémák izgatnak fel, és nem Isten igéje. Pedig találtam valamit, amin igazán fel lehet lelkesülni. Ábrahám áldása az enyém. Ábrahám áldása a tiéd. Mondjuk egyet. Ábrahám áldása az enyém. Végre van már ige is erről. A szívem mindig is azt mondta, hogy így van, de a fejem sohasem tudta ezt megérteni, mondta Hagen. Tekintsünk vissza az 5 Mózes 28-ra. Látjátok, hogy az átkukat a 15-ös verstől sorolja az írás, amit otthon majd megnézhettek. De az első 14 versben az áldások állnak, és ezek Ábrahám áldásai. Figyeljétek meg, hogy mit mond a 8-as vers. 5 Mózes 28:8.
Áldást parancsol melléd az Úr a te csüreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet, és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld néked.
Amen. Folytassuk a 11, 12, 13-as verssel.
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, a te méhednek gyümölcsében, a te bargodnak gyümölcsében, és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. És fejjé tesz téged az Úr, és nem farká, és mindinkább feljebb való leszel, és nem alább való, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg, és teljesítsd azokat.
Amen. Ahelyett, hogy farokká, azaz jelentéktelenné lennél, te fej, azaz vezető lehetsz. Nem kell olyan szegényen leélni az életünket, mint a templom megere, hogy mondja a közmondás. Ne felejtsétek el, hogy most anyagi, fizikai áldásról beszélünk. Hagent nagyon felbuzdította az, amikor meglátta, hogy meg vagyunk váltva a törvény átkától, a szegénység átkától, a betegség átkától, és hogy Ábrahám áldása a miénk. Az Úr a következőt mondta neki. Ne imádkozz többet pénzért, ne kérj pénzt. Látod, hogy van hatalmad Jézus nevében a földön, és mindent neked adtam ebben a népben, amire szükséged lehet. Hát Isten a jószágokat, az ezüstöt, az aranyat, vajon az ördögnek és a hozzá hasonlóknak teremtette? Nem. Isten a javakat az ő népe számára alkotta. Azt mondta Izraelnek, ha szorgalmasan hallgat az Úr szavára, és engedelmeskedik, akkor a föld gyümölcsét fogja enni. Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy a legjobbat tegyük, a legjobb ruhát hordjuk, a legjobb autót vezessük, a legjobb legyen nekünk mindenből. Megvallás.
Én
örökös társa vagyok Krisztusnak,
örökös társa vagyok Krisztusnak,
és az ábrahámi áldások,
és az ábrahámi áldások
hozzám tartoznak.
Hozzám tartoznak.
E alpont. Ellátásunk. Filippi 4:19-es, amit nagyon jól ismertek szerintem. Filippi 4:19-es.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Amen. Amen. Vannak, akik tévesen azt gondolják, hogy Isten azt akarja, hogy úgy éljük le az életünket, hogy soha ne legyen semmink. Sokat hallottunk erről a régi időkben, de sajnos mi sem tudtunk ennél jobbat az újjászületésünk előtt. Sajnos én sem ismertem a Bibliát eléggé. Sokkal könnyebb a tradíciókban, azaz a hagyományokban hinni, mint a Bibliában. Sokszor ahelyett, hogy valóban a Bibliában hinnénk, abban hiszünk, amit tanítottak nekünk, függetlenül attól, hogy valóban az van-e az írásokban, vagy sem. Bármi is az, jobb, ha ellenőrzöd és megvizsgálod, hogy összhangban van-e Isten igéjével. Egy ige írja Hózseás 4:6-ban. hogy ismeret nélkül elvész a nép. De hála Istennek, meg vagyunk váltva a szegénység átkától. Jézus egyszer így tanította Hégent. Ne imádkozz anyagiakért soha többé. Én az aranyat, ezüstöt és az ezer hegyeken levő jószágot az én teremtményem Ádám számára teremtettem, és hatalmat adtam neki fölöttük. Ő árulást követett el, és az egészet átadta a sátánnak, így a sátán lett ennek a világnak az istene. De én, mint a második Ádám, eljöttem, hogy megváltsalak benneteket az ellenség kezéből, és kihozzalak az átok alól. Most tehát, mivel már gondoskodtam rólad, ahelyett, hogy imádkoznál, egyszerűen csak mondd azt. Sátán, vedd le a kezedet a pénzemről. Igényed azt, amire szükséged van. De hogyan tegyem ezt, Uram? Kérdezte Hégen. De szükségünk van a kulcsokra, a megoldásra. Jézus azt mondta, nos, ha 20 000 forint kell egy héten, akkor parancsold meg a sátánnak, hogy vegye le a kezét a pénzedről. Igényelj arra a hétre 20 000 forintot. Ne felejtsd el, hogy ebben az életben Krisztus által uralkodsz. Közben egy másik tanításból az Úr emlékeztet arra, hogy az evangéliumunkban olvashatjuk azt, hogy amikor Jézus parancsolt a fának, az a tengerbe vetette magát. Tehát engedelmeskedett Jézus parancsára, Jézus szavára. Tehát a fa engedelmeskedik Jézus nevére. A papírpénz miből van? Fából. Tehát, ha ezt az igét alkalmazzuk a pénzre, akkor a papírpénznek is engedelmeskedni kell. Pénz hozzám jössz a Jézus nevében. És ördög, leveszed a kezedet a pénzemről. Tehát az Úr Jézus megmondta Hégennek, hogy milyen kulcsot használjon. Hégen bizonytalankodva alkalmazta ezt a kulcsot, amit Jézustól kapott, de működött neki. Istennek néha egy kis hitetlenséggel kell megmérkőznie benned, amikor nem vagy teljesen biztos valamiben. De legközelebb már többet vár el tőled. Sose a lehetséges, azaz a látható dolgokban higgyetek, hanem higgyetek a lehetetlen, azaz a láthatatlan dolgokban. Hála Istennek, nem vagyunk átok alatt, mert Jézus megszabadított. A betegség helyett egészségünk van, a szegénység helyett gazdagságunk, mert Jézus Krisztus megváltott bennünket. Ábrahám áldása háromféle volt. Anyagi, tehát pénzügyi, fizikai, ami alatt a gyógyulást értjük, és szellemi természetű. A 3 János 1-2 is alátámasztja azt, hogy Isten azt akarja, hogy anyagi, fizikai és szellemi áldásban részesüljünk egyaránt.
Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál, és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.
Amen. Egy korábbi fordítás azt írja, hogy amint jó dolga van a lelkednek, ha a lelkünk területén a gondolkodásunkat megújítjuk Isten igéjével, akkor a megvallásunk is meg fog egyezni a Bibliával, és ez meg fog nyilvánulni az életünk minden területén. Anyagiak, egészség, békesség, lelki egyensúly, egység, szeretet, szellemi növekedés területén. Megvallás. Teljes ellátásom van Krisztusban.
Teljes ellátásom van Krisztusban.
Mert az Atya minden szükségemet betölti.
Minden szükségemet betölti.
Az ő gazdagsága szerint. Dicsőségesen Jézus Krisztusban.
Dicsőségesen Jézus Krisztusban.
Amen. Tehát merj bátran igényelni. A mennyben nem fog kiolvadni a biztosíték. Hiszük, hogy a javatokra volt, és az ige jó földbe hullott, és meghozza termését. És minden hitben elvetett magotok áldott, mert jó földbe kerül. A kis rókákkal kapcsolatban küldtem ki 3 képet tegnap, és egy kis világosságot is kaptam, hogy ha nem a Szent Szellem alapján cselekszünk, hanem testből oldunk meg egy dolgot, vagy állunk neki valaminek, ugye testből, akkor egy rés keletkezik az ajtól, és a kis róka ugye jön és egy kis kárt csinál. És ez több ponton, ugye az idő, a Istennel való közösség, a pénz, a egészség, bármilyen területen, ugye. És ugye most hallottuk nemrégen valamelyik tanításban, hogy a kis róka megrágja a szőlőtövét, és nem tud annyi gyümölcsöt hozni. Tehát ugye ez most szellemi értelemben ránk is igaz. A bálványokról is küldtem ki 2 vagy 3 képet, mert sajnos azt tapasztalom, hogy Krisztus testében rosszul értelmezik a bálványokat. A bálvány nem az, hogyha van egy kép a falun, vagy van egy szobor a lakásban, hanem az, ha valaki imádja. És az igének csak az első felét olvassák, és nem olvassák végig. Tehát, hogyha valamit Istennél magasabbra emelünk, és jobban tisztelünk, mint Isten, az a bálvány. Mert különben a Szépművészeti Múzeumot ki lehetne rámolni, ki lehetne dobálni a képeket, akár az utolsó vacsora festmény, vagy bármi más, ugye. És olvastam, hogy a tűzkonferencián 14 000 ember jelent meg, és ennek 10%-a adta le az üdvösség papírját, kártyáját. Tehát elég jó arány, igen. Viszont Európában vannak olyan területek, ahol a lakosság 1%-a sem üdvözült. Tehát van miért imádkozni. Hálát adunk az Úrnak a mai alkalomért, az ő jelenlétért, és a ti szívetekért, hogy itt voltatok. A Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem,
válaszolva a hívásodra,
eléd állok, és fennhangon imádkozom. A Hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, a testvérünk, Urunk, a gyerünk testvéri szívet, mindjárt a reggelben, robbants a lángra szívünket, szeretet töltsön be minket, a testvérünk, Urunk, a gyermekünk testvéri szívbe, mindjárt a reggelben meg, robbants a lángra szívünket, szeretettel. hajtásoddal megyünk innen el. Néked énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kelünk, ő is életünk minden nap. Minden nap dicsérünk, téged jó Uram, néked énekelünk, lámam boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Halleluja! Áldás az Ő látunk!